Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori Malév kapitány repülőgép vezető, vendégem pedig Bujáki Ákos, művészeti vezető, tánctanár, a Simply Swing stúdió megalkotója. És talán mondhatjuk, hogy civilben tűzoltó, a budavári katasztrófavédelmi őrs tagja.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Annyit azért még hadd mondjak el rólad, hogy kommunikációt tanultál, podcasteket készítesz, úgyhogy nem idegen neked a stúdió világa, és ebből következik, hogy nem csak remek táncos és tánctanár vagy, hanem az az ember, aki képes elmondani, elmesélni, kedvet csinálni másoknak, hogy miért is jó táncolni, és milyen is ez a swing tánc.
Nagy felelősséget szabtál rám.
A swing tánc az egy olyan dolog, szerintem, egy picit én is beleláttam már ebbe a világba, amire talán elsőre azt mondhatjuk, hogy vidám, kötetlen, és nem tudom, hogy melyik társadalmi réteget érinti meg legjobban, azért a társas táncokat valahogy el lehet helyezni, ha jól látom, nem biztos, hogy jól látom, hogy más rétegek szeretik mondjuk a keringőzést, más rétegek a latin táncot, és ha jól gondolom, nem biztos, hogy jól gondolom, akkor ez a jazz világ, a swing tánc a fiatal értelmiségiek körében nagyon dívik, aztán lehet, hogy ott maradnak ők őszfejjel is, csak akkor már mondjuk, ahogy az egyik ilyen bejegyzésedbe írtad, hogy mindenképpen hozzunk váltóruhát, mert hogy ez olyan, mintha sportolnánk keményen, tehát ugrálós tánc, és jól meg fogunk izzadni, mintha egy nyári zápor után mennénk haza. Talán az idősebbeket ez már nem ilyen módon érinti, tehát van lehetőség így is úgy is táncolni.
Igen, alapvetően nagyon érdekes, amit kérdezel egyébként, mert a korszakonként változik szerintem az, hogy kik azok, akik swing táncolni járnak, tanulnak táncolni, illetve amikor ez a kultúra született a 20-as, 30-as években, ki volt az a réteg, akit megszólította a swing tánc, illetve a jazz zene. Igazából nem beszéltünk csak önmagában swing táncról, mert alapvetően a jazz zene az, ami ezt a táncot igazából életre hívta. Az a közönség, aki a 20-as, 30-as években, 1920-as, 30-as években elkezdett ezzel a tánccal foglalkozni, azok inkább az afroamerikaiak voltak első körben, ugye alapvetően ők kezdték el ezt a zenét is csinálni New Orleansben, és ahogy felszámolták New Orleansnak a Wigami negyedét, a Storyville-t, onnantól kezdtek el felszivárogni északabbra, és így például Harlemben kialakult egy csodálatos jazz élet, különböző báltermekkel, stb. Ez a történelem. Én azt gondolom, hogy erről is érdemes beszélni, de szerintem sokkal relevánsabb az, ami ma van, mint ahogy abban az időszakban a világháború között, előtt és után nagyon nagy társadalmi változások voltak egyébként szerte a világon, és teljesen más társadalmi változásokat élhetünk át mi is, akár a rendszerváltás és egyéb más társadalmunkra nagyon ható változásokat a jelen pillanatban. És amikor én elkezdtem swing táncolni, akkor sokkal több kétkezi munkás, sokkal több fiatal táncolt. Manapság én azt gondolom, hogy kicsit visszaszorult, mert abból fakadóan, hogy ez nem egy kitalált, hanem ez egy kialakult tánc, ebből fakadóan nincsenek ilyen nagyon jó a körülírható tánc alaplépései, hanem mozdulatok vannak, amik ráadásul egy nagyon-nagyon nehezen érthető zenével, a jazz zenével vannak összefonódva, anélkül nem is nagyon érdemes vele szerintem foglalkozni. Tehát ebből fakadóan maga a kultúra nagyon megválogatja azt, hogy ki az a tömeg, aki foglalkozik vele.
És ki? És most hogy látod ezt a dolgot?
Én azt látom, most kicsit kevesebb az a fiatal, akit meg tudunk szólítani, én azt látom. Tehát nagyjából az a 35 és 50 közötti korosztály az, akit a legszélesebben meg tudunk szólítani. De ez lehetséges, hogy a mi tánciskolánk, vagy az általam rálátott tánciskolákra igaz, és nekünk kell keresnünk olyan platformot, ahol könnyebben meg tudjuk találni a fiatalabb generációnak a fülébe csengő gondolatokat. Szóval ez nem annyira egyszerű, de nagyon rajta vagyunk. Ugyanis én azt gondolom, hogy a fiatalok azok, akik tovább tudják vinni, illetve azzal a hévvel, azzal a nekibuzdulással tudják ezt a swing táncot, vagy bármi mást igazából csinálni, ami dobogóvá tesz egy ilyen közösségnek a szív. évét. Ugye tulajdonképpen ilyen 35-40-50 éves embereknek azért jószerivel családja, vagy olyan elfoglaltsága van a munkából, háztartásból, karrierből fakadóan, hogy sokkal kisebb szeretet tudnak kiszakítani az életükből azért, hogy egy hobbival foglalkozzanak, sokkal kevésbé fognak váltani az éppen aktuális munkájukból, elfoglaltságukból azért, hogy sokkal többet foglalkozzanak, vagy csak tánccal foglalkozzanak. Szóval ez egy mindenképpen fontos dolog, hogy fiatalokat is sikerüljön megfogni.
Milyen tánc és milyen zene ez a swing, vagy Lindy Hop, illetve említsél még ezen belül néhány műfaj, vagy hogyan nevezhetjük
ezt? Igen, én azért szeretem nagyon ezt a közösséget, illetve ezt a kulturális világot, mert nagyon sokszínű, többféle táncot próbáltam előtte, de én azért szeretem ezt a táncot, illetve ezt az egész kultúrát, mert ha rossz kedvem van, akkor olyan stílusú zenéket hallgatok, ha jó kedvem van, olyan stílusú zenéket hallgatok, tehát egészen széles az a repertoár, ami stílusában megjelenik. Ha akarok latin jazz-t hallgatok, ha akarok big band jazz-t hallgatok, ha akarok manus swinget hallgatok, amilyen cigány jazz, szóval csodálatos különbségek vannak stíluson belül, és szerencsére a táncok is ehhez képest alkalmazkodtak. Tehát a Lindy Hop, amiről te beszélsz, egy páros tánc, korábban nagyon akrobatikus volt, most ez már azért változott, de sokkal inkább jellemző az összes swing táncra az improvizatívság.
Mert hogy ami akrobatikus, azt nyilván nem lehet improvizálni, mert az azért ugyan két embernek olyan fajta együttműködése.
Igen, általában ugye ezért is nagyon jó ebbe a kultúrába tartozni, mert ez egy élő kultúra, rengeteg jazzzenekar van a mai napig, és mi magyarok nagyon szerencsések vagyunk, hogy kiváló jazzzenekarénk vannak, illetve kiváló jazzzenészénk vannak, akik akár a swing táncos közösségen belül nemzetközileg is folyamatosan hívva vannak különböző rendezvényre. Tehát van egy csomó élőzenés, illetve nem élőzenés táncház, nevezzük így, ezt egy kicsit könnyebb megfogalmazni, de ilyen zenés buli, ahol az ernyő alá tartozó táncosok összegyűlnek, és hétről hétre, vagy hónapról hónapra tudnak közösen bulizni. Tehát ez az egyik nagy előnye szerintem ennek a táncnak. Mondjuk én táncolok step táncot, step tánc buliba nem tudsz elmenni, tehát ilyen nincs. Annak a fő megjelenési formája az a színpad. Míg mondjuk lindy hopozni, vagy balboázni, rock and roll, boogie-woogie táncolni, blues táncolni, ezek mind olyan különböző hangulatú táncok, amiket egy táncparketten egy kicsit kevesebb fénnyel, nagyon jó zenével bármeddig lehet csinálni.
Ez egyébként nekem nagyon tetszik a rendezvényeiteken, vagy amerre jártam, nem feltétlenül csak itt Budapesten, hogy valahogy együtt van, és ez a közösséget fejezi ki valószínűleg, hogy vannak ott olyanok, akik éppen kezdők, éppen csak most ismerkednek ezzel a tánccal, vagy ezzel az élettel, vagy ezzel a közösséggel, vannak olyanok, akik magas szinten táncolnak már, kedvtelésből, és ott vannak azok is, akik nagyon magas szinten táncolnak, és színpadi produkciókban vesznek részt, és versenyre járnak. Hogy illeszkedik ez a kettő egymáshoz, vagy a három egymáshoz? És persze azért említsd meg, hogy neked milyen élményeid vannak.
Alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz. Az, hogy egy közösség működő legyen, élő legyen, hogy a tánciskolákba járó közösséget tud motiválni, ahhoz muszáj valami fajta kifutását adni ennek az egésznek. Azt meg kell tudnod mutatni, hogyha beletesznek sok időt, sok energiát, akkor akár versenyezhetnek nemzetközileg, akár lehetnek egy fellépő csapat tagjai, vagy akár felléphetnek a Művészetek Palotájában, felléphetnek a Nemzeti Színházban. Szóval az a szuper ebben az egészben, hogy az ember akár egy laza hobbiként is hozzá tud állni ez a dologhoz, ez egy nagyon egészséges közeg, akik azért jönnek össze, hogy emberek között társaságban legyenek, közben testmozgást végeznek, közben zenét hallgatnak, szóval ez egy nagyon komplex kapcsolat, és mégis van arra lehetősége az embernek, hogy ha akar, akkor ebben jobban elmélyüljön. Én például korábban a Swing Potatoes fellépő csoportot vezettem, de korábban a Happy Uppers táncegyüttesnek is a tagja voltam, amit a Bóbis László vezetett, szóval én ezt a színpadi világot is rendkívül szeretem, viszont az embernek muszáj egy utat választani, amit a leginkább jár, és az én utam úgy alakult, ez nem egy eltervezett valami volt, de úgy alakult, hogy leginkább a tanítással foglalkoztam. Mondjuk a Covid előtti időszakban, amikor csak ez volt a fő foglalkozásom, akkor én hétfőtől vasárnapig tanítottam, minden este 2-3 órán volt, napközben magánórák, illetve hétvégén hol Kecskemétre jártam tanítani, a vasárnap pedig próbáltam általában a fellépő csoporttal. Szóval ez egy mély elköteleződés, ami a mai kicsit underground művészeti közösségben való megélést, ezt minden ebben résztvevő művész tanár tudja, hogy hát ez ilyen hullámvölgyekkel teli. Tehát amikor az embernek van pénze, akkor nincs ideje, mert dolgozik, amikor meg nem dolgozik, akkor meg kevesebb pénze van például nyáron. Tehát ez egy ilyen világ.
Valahogy úgy emlékszem, hogy biztatjátok azokat, akik még teljesen kezdők, és éppen csak ismerkednek ezzel a világgal, hogy ne arra figyeljenek elsősorban, hogy most hova teszik a lábukat, vagy hogy ügyetlenkednek-e még, hanem érezzék jól magukat.
Így van. Én azt gondolom, hogy van egy szuper háromszög, ami táncolás közben működik. Ez az egyik partner, a másik partner és a zene. Hogyha ez a háromszög ez össze van forrasztva, és figyelünk rá, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy arra most mit lépünk. Tehát onnantól kezdve szoktam mondani az embereknek, az elsőre bejönnek, elkezdenek lüktetni a jazzen, és azt mondom, hogy kész, ti már swing táncoltok, akkor mehetünk is haza. Nyilván ez egy vicces megfogalmazás, de ettől függetlenül ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy a belépő küszöb tulajdonképpen bármiféle táncoz az az, hogy az ember hallgassa a zenét, és picit próbáljon a saját korlátain abból a szempontból túllépni, hogy elkezd egy picikét mocorogni rá.
Ez tulajdonképpen nagyon építő lehet ebben a világban, és talán itt érek vissza a kezdő gondolathoz, hogy vidámság, hogy kötetlenség, lazaság. Nyilván mindenki terhelve van különböző súlyos gondolatokkal, és amikor belép ebbe a közösségbe, akkor hirtelen lefoszlik róla minden, magával ragadja a zene, magával ragadja a mozgás élmény, és egyszerűen, mint egy meditációs élmény átkerül egy másik világba.
Igen, régen nagyon furán néztem volna az emberekre, hogyha azt a szót használják, hogy jelenléti oktatás, és most is nagyon érdekes érzés, hogy a mai világban nagyon nehéz az emberek figyelmét akár egy, akár másfél órán keresztül fenntartani, és nagyon boldog tudok lenni, amikor egy órán keresztül a tekintetek folyamatosan a partneren, vagy rajtunk, vagy azon a tevékenységen vannak, amit éppen csinálunk. Szerintem ez a jelenlét jelenleg a világban, ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon betüremkedett az életünkbe, rengeteg információ, a digitalizáció, a görgetés, és szerintem ez ellen úgy lehet tenni, hogyha az ember aktívan csinál valamit, ami közben nem érdemes görgetni. És a tánc például, vagy egy koncert, vagy egy színházi előadás ennek tökéletes tere lehet, mert úgy fog eltelni az az egy, másfél, két, három óra, hogy az embernek eszében se jut elővenni a telefonját, és azzal foglalkozni.
Mondtad, és hát egyértelmű, hogy szóló jazz is van, de hogy azért általában két ember tánca. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Ugye van, akit vezetőnek szoktunk nevezni, és a másik, aki a követő, de ez ennél sokkal kifinomultabb, én úgy érzem. Nem egyértelmű, vagy csak a legelején, amikor még tényleg az alaplépésekkel ismerkedik valaki, hogy az egyik vezet, a másik követ. Hol van az a határ, ahol ez átmegy improvizációba, és hogy lehet azt megérezni, hogy mit szeretne a partnerem reagálni rá, viszont reagálni rá. Ez egy gyönyörű játék.
Ez szuper, szuper, amit kérdezel. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjunk improvizálni, ez tulajdonképpen szerintem a számegyenesnek nagyjából valahol a fele egyharmadánál tud elkezdődni, ugyanis először meg kell ismernünk egy közös formanyelvet, különböző lépéseket, mozdulatokat, és amit te mondasz, szabályrendszert, amit kettőnk között kell alkalmaznunk. Alapvetően ez a vezetés-követés nem ennyire rigorózus. Talán a legelején az, attól vannak eltérő gondolatok, de alapvetően az a legegyszerűbb algoritmus ebben az egészben, hogy a vezető ad egy gondolatot, hogy szerintem csináljuk ezt, a követő pedig azt mondja, oké, csináljuk ezt, és együtt megcsináljuk. Ez nem egy alá és egy fölé rendelt viszony, ez abszolút egy mellé rendelt viszony, tehát amikor én felkérlek téged táncolni, akkor, és te erre igent mondasz, akkor mi ott kötünk egy szövetséget, hogy erre a zenére közösen együtt fogunk táncolni. Tulajdonképpen, hogy az ember eléggé elmélyed ebben a táncban, vagy talán bármelyik páros táncban, akkor ez egy idő után egy ilyen diskurzussá válik. Tehát én mutatok valamit, hogy mit gondolsz, hogy csináljuk ezt. Jó, rendben csináljuk, de mi lenne, ha úgy lenne? És akkor innentől kezdve nem utasítgatások vannak, hanem egymásra reagálás van folyamatosan. A zenével, a partneremmel, illetve azokkal a dinamikákkal, amik a mozdulatokból érkeznek, legyen ez bármiféle olyan mozgásrendszer, ahol nem megállítjuk és újraindítjuk a mozdulatokat, hanem egymásba öltjük tulajdonképpen, mint egy jó beszélgetés. Nem arról szól, hogy egymással folyamatosan ütköztetjük az álláspontunkat, hanem ráfűzve a másik gondolatára hozunk létre új gondolatokat.
Igen, ez nagyon-nagyon szép és klassz dolog volt, amit mondtál. Ez egy kicsit ilyen flow élmény, ugye? Igen. Most sokszor használjuk, igen, ezt a szót, hogy megy át az egyik dolog a másikba, tehát egy ilyen folyamattá válik, és ezáltal az élmény is egészen más. Még egy érdekessége lehet, úgy gondolom, talán itt a két ember viszonyának, és akkor még mindig nem beszéltünk a háromszög harmadik részéről, hogy a zene, hogy arra is figyelni kell, tehát azért ez egy nagyon sok összetevős történet, hogy a két ember táncol, most úgy képzeljük el, hogy körülbelül egymással szemben állnak, és akkor kell bizonyos távolságot tartani. Nyilván hol közelítetek, hol távolodtok egymástól már magasabb szinten, de alapból van egy olyan időzítés, idő és távolság faktor, amit állandóan figyelni kell és tartani, hogy túl közel se kerüljél, meg se ráncsad azt a partnert, túl messze se kerüljél, mert az se jó, hogyha a terem túlsó felébe elszalad, vagy elrepül valaki. Bocsánat, hogy ez jut eszembe, de nekem ez egy picit a repüléshez is hasonlít, nem csak a küzdősportokhoz, hogy egy térbeli és időbeli tájékozódás és folyamatos figyelem az egész.
Igen, és mindezt mondjuk, hogyha egy buliba elmész, akkor még ráadásul körbevesz még rengeteg ember, aki teljes mértékig szabálytalanul mozog. Tehát úgy is kell közösen tudni kialakítani egy ilyen rendszert, amiben táncoltok a zenére, hogy még van egy forgalom is körülötted, hogy ne ütközzünk bele, ne lépjünk rá, ne rúgjunk meg másokat. Szóval nem akarom most elijeszteni a közönséget, inkább csak fel akarom bújtani arra, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog a magán a vizuális részén kívül. Tehát nyilván befogadóként kívülről nézve egy mozgást, táncot, sportot, bármit, az egy teljesen más létélmény, mint amikor az ember éppen benne van. Ez a fajta tanulás, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, sok esetben olyan mélységeket tud az embernek önismeretében is megnyitni, amivel már alapvetően érdemes foglalkozni ezzel a dologgal.
Az improvizáció itt jön be valahol, vagy az milyen szinten tud megszületni?
Ez szerintem nagyon személyiségfüggő. Tehát valaki már a nulladik pillanatban elkezd improvizálni, mert valahogy kíváncsi, kapargatja, hogy hogy lehet ezekből a kötelékekből kilógni. Van, aki meg akkor kezd el improvizálni, amikor már a figurakészleteinek olyan szintjén van, hogy onnan már szét tudja bontani a különböző rendszereket. Úgy képzeld el a táncos mozdulatokat a swing táncoknál, mint hogyha mondatok lennének, vagy versek lennének, és azt mondom, hogy egy bizonyos mozdulat mondjuk 8 szóból áll, és én megfogom, és az első, másodikat kicserélem valira, meg az ötödiket, hatodikat. De hogy ugyanarra a lábra jön ki, ugyanarra a pozícióba fogunk odaérni, csak egy kicsit más történik. Ezt tudnám a legjobban így lefordítani, illetve ha a zenéhez hozzákapcsoljuk, akkor nem kifejezetten egy alap ritmikát fogok adni, hanem egy picit a zenéhez idomulva, mert ismerem, vagy nagyjából ismerem a frázisait az aktuális zenének, pont rá fogom tudni illeszteni, rá ölteni tulajdonképpen, mint hogyha egy ruha tökéletesen passzol, úgy a táncunkat is, ha elég jól táncolunk, akkor rá tudjuk illeszteni a zenére. És ez egy külön katarzis tud jelenteni egyébként.
Hát lehet, hogy ez a legnagyobb katarzis legalábbis, amit nagyon picit én beleláttam ebbe a világba. Ugye én először a zenét ismertem meg, és éreztem, hogy ez így önmagában nagyon klassz, de erre a zenére mozogni kell, és az ember szinte ösztönösen bármiféle mozgás múlttal, most tényleg a tenisztől kezdve a küzdősportokig, vagy bármi, valahogy elkezd mozogni, ahogy a szívéből jön, ahogy érzi. És akkor ott jöhet az, amiről eddig beszéltél. De hogy a zenéből megszületik a mozgás, és folyamatosan a zenét figyelem, és a zenét egy átszűröm magamon, és abból keletkezik egy magasabb szinten egy csodálatos mozgásforma.
Ezért nagyon fontos, hogy egyébként te mondasz, tehát hogy a zene itt mindennek az alapja. Hogyha egy órán nem használunk zenéket, hogyha alapvetően nem szeretjük azt a zenét, ami miatt elmentünk ilyet táncolni, akkor meg van lőve az egész. Én azt gondolom, hogy legyünk nyitottak, hallgassunk minél többféle zenét, és ne bántsuk saját magunkat azzal, hogy mi arra nem tudunk táncolni. Ilyen nincs, ki az ítész, aki megmondja, hogy ez erre nem jó. Szerintem nincs ilyen. Tehát kezdjünk el táncolni, és hogyha én abban jól érzem magam, akkor pedig én vagyok magamnak a legnagyobb bírója, hogyha nekem azt tetszik, én jól érzem magam benne, akkor onnantól kezdve meg nem számít.
Hát köszönjük szépen a bátorítást, azt hiszem ez nagyon jó végszó ahhoz, hogy azoknak is kedvet csináljunk, akiknek eddig kis félénkség volt inkább a szívükbe. És egy utolsó mondatként azért hadd közelítsen a kameránk a te arcodra, mert táncról már nagyon sokat beszéltünk, az elején megemlítettem, hogy tűzoltó és katasztrófavédelem. Mondj még egy szót magadról, mint apa, mint férj, mint kutyagazda.
Fúha, igen. Alapvetően most már nem csak a tánc az, ami körülvesz engem, és ami a családomat illeti. Nagyon nagy szerencsére én a családomat is a táncnak köszönhetem, az én feleségem, egy másik tánciskolában korábban volt táncszál, amikor megismerkedtünk, és így alkottunk utána egy családot, most már van egy gyönyörű szép kisfiunk, egy 4,5 éves kisfiunk, és van 2 darab kutyánk, az egyik az velünk él, a másik pedig vidéken, pont itt a lakás méretéből fakadóan, hogy próbáljuk meg etikusan és jól tartani azt az ebet. És egyébként a fő foglalkozásom jelenleg, az pedig a tűzoltóság, ez családi vonalról jön, édesapám is tűzoltó volt, a testvérem is tűzoltó, a testvérem csodálatos táncos is emellett, szóval ez egy ilyen családon átívelő sztori, amit nagyon szeretek. Az a lényege, hogy mindig olyan dolga foglalkozzunk, aminél az input után rögtön látjuk az outputot. Nekem, én ebben érzem jól magamat, és remélem, hogy ezt minél tovább fogom tudni csinálni.
Hát ezt kívánom én is, köszönöm szépen. Mai vendégem Bujáki Ákos, művészeti vezető tánctanár volt, a Simply Swing Studio alapítója, és egyébként a budavári katasztrófa védelmi őrs munkatársa. Köszönöm figyelmüket, az este mai házigazdája Cigány Ildikó, első magyar pilótanő volt, további szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.